Üdvözöljük a Szószátjár hallgatóit, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A mai műsorban egy rettentő izgalmas témáról fogunk beszélni, amivel szerintem mindenki szembesült már, minden Magyarországon élő, a budapesti utcán is állandóan szembesülünk vele, de szerintem nagyon kevesen tudnak róla részletesebben, és ez a téma, ez a kínai írás lesz. Mindenki látja az utcán járva, hogy vannak kínai boltok, vendéglők, ki vannak írva rájuk, feltűnően rövid dolgok, tehát van olyan, hogy csak 3-4 betű, és ebből azért gondolom mindenki sejti, hogy itt egy betű az hosszabb részeket
jelent. Betűnek nevezed ezeket
hát,
a
vagy írásjel, rajzokat? Írásjel, klikszkraksz, úgy is mondhatjuk.
Igen.
És szerintem nagyon kevesen tudják, hogy hogy működnek ezek. És az, mi se nagyon, és ezért felhívtuk egyik kollégánkat, Bartos Hubát, aki a Nyelvtudományi Intézetben kollégánk, kutató, és az ELTE távol-keleti intézetében a kínai tanszéken tanít.
És olyan jól tud kínaiul, hogy bűnügyekben törvényszéki tolmács szokott lenni. Igaz ez, Huba?
Igen, szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, de azért az meglehetősen régen volt, még a 90-es évek elején azóta.
Azóta nincsenek bűnügyek, ugye?
Hát ez az egyik lehetőség.
Igen.
Meg hát nálam komolyabb emberek vettek át ezt a szerepet.
Igen.
Ő elméleti nyelvész is, mondattannal foglalkozik, és sinológus is, tehát kitűnően érte ez a témához.
Bocsánat, mi az, hogy sinológus?
Hát a kínaival foglalkozó, kínai nyelvel és kultúrával foglalkozó.
Miért
szakember.
Sinológus, miért nem kinológus,
hát
Huba?
Hát kérdezd meg a Hubától.
Hát kinológus is lehetne, félek, hogy az mást jelentene.
Ugye a kinológus az a kutyákkal foglalkozó szakember.
Ja,
gondoltam már a
tényleg.
Pályamódosításra. Tulajdonképpen nem állnak tőlem távol a kutyák sem, de...
Ez akkor a franciából terjedt el, ugye, mert la Chine, ugye francia
van,
Kína.
Igen. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez onnan terjedt el, és hát ugye a magyar sinológiának a gyökerei leginkább Franciaország felé mutatnak.
Na most elmondom, hogy hogy jött egyáltalán szóba a kínai írás. A múltkori adásunkban arról volt szó, hogy mekkora a szókincse egy hétköznapi embernek, hány szót használ életében a mindennapi társalgásban. És hát arról azt írja a szakirodalom, hogy úgy nagyjából 3000-et, amikor még nem használ olyan különleges szavakat. És erről terelődött arra a társalgás, hogy akkor egy olyan nyelvben, amiben gyakorlatilag minden szóra külön írásjel van, tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű a kínaiban sem, de mondjuk tegyük fel, hogy lenne egy ilyen nyelv, akkor ott vajon írásjelből is 3000 kell-e egy hétköznapi szövegek olvasására, vagy hogy ahhoz elég legyen, de tudom, hogy nem egészen így van a dolog. Úgyhogy talán az első kérdés a mennyiségi kérdés lenne, hogy mégis mennyi jel van, mennyit ismer abból egy átlag ember, vagy hogy van ez?
Hát ugye ez fogós ravasz kérdés mindegyik végén. A leges legnagyobb szótárak, amelyeket valaha összeállítottak, valahol olyan 50-60 ezer írásjegy körüli címszó mennyiséget tartalmaznak, de ezt úgy kell érteni, hogy ezek a szótárak tényleg mindent igyekeztek begyűjteni, ami van. Tehát ami valaha egyszer valaki kínai leírt, és az írás az fennmaradt, akkor ezek a nagyon nagy szótárak begyűjtötték. Tehát ugye ezek közül jó pár olyan van, ami mondjuk egy helyen fordul elő a teljes kínai írásbeliségben, és jó eséllyel senki nem is tudja, hogy mit jelent.
Bocsáss
de azért ezek a nagyon nagy szótárak felveszik.
Azt kérdezem, hogy az 50 ezer jelet az úgy kell elképzelni, hogy tényleg olyan különbségek vannak, hogy kicsit balra fölkunkorodik, kicsit balra lekunkorodik, kicsit jobbra kunkorodik. Tehát...
Hát azért az nem jellemző, hogy ennyire kicsi legyen a különbség két írás, ez bár kétségtelen, hogy vannak.
Hát mert akkor hogy lehet 50 ezer féle?
Kínai nyelvtanulók számára hírhet ilyen kis párocska, írás egy párocskák, amik pont csak abban különböznek, mint mondott, hogy valahol egy kis piszok még, vagy nincs benne, és akkor már teljesen más jelent. De nem, hál' Istennek sokkal tanulhatóbb a rendszer, hiszen valójában néhány száz rendszeresen visszatérő elemből áll az írásjegyek nagyon nagy része, több mint 90%-a.
És akkor ezek egymásra vannak rárajzolva, hogy így
hát
mondjam?
Vagy egymás mellé, vagy egymás tetejére, egymás fölé. Tehát a kínai írásjegykészletnek több mint 90%-a olyan írásjegyből áll, amelyik két, világosan két részre tagolódik grafikailag, egy bal, meg egy jobb oldalra, vagy egy felső, meg egy alsó részre, vagy kisebb köre az írásjegyeknek, úgyhogy van egy körbefoglaló rész, és a közepében egy másik elem.
Na hát ez szerintem,
ezek a visszatérő
ez elem. Például egy olyan információ, amit szerintem a legtöbb hallgatónk nem tudott, hogyha a legközelebb nézi az utcán a kiírást, akkor próbálj meg kitalálni, hogy egy jobboldaliból, baloldaliból áll, vagy egy felső, alsó, vagy egy külső, belső jelből. Tehát, hogy a legtöbb az két részből tevődik össze.
És ezek nem is kapaszkodnak egymásba vizuálisan, hanem egy láthatatlan vonal húzódik között?
Hát, ugye ez már egy kicsit annak a kérdése, hogy hogyan írja valaki ezeket. A nyomtatott alakoknál igen, általában tényleg elválik a két elem. Aha. Egymástól az írott alakban már kevésbé, tehát ott azért átcsúsznak.
És most ezzel azt akarod mondani, hogy nem csak több ezer jelet kell megtanulni mindenképpen, hanem még ezeknek többféle változatát is, hogy nyomtatott, írott, és így tovább?
Hát, na most ugye ehhez hozzátartozik a következő probléma, hogy az írás is különböző szinten távolodhat el a nyomtatott alakoktól. Tehát ugye, ahogy mikor megtanul az ember, akár buta külföldi, mint én vagyok, akár egy eredeti kínai írni, akkor egy olyan alakot tanul meg, amely közelíti a nyomtatott alakokat. Persze úgy is mondhatnám, hogy a nyomtatott alakok, amikor feltalálták őket, közelítették ezeket a szabványos írott alakokat. És aztán persze, ahogy gyorsul a kézírás az illetőnek, ahogy egyedi esedik, az egyre jobban el tud távolodni ettől az
eredeti esményből. De hát ez nálunk is így van a latin betűkkel tulajdonképpen.
Na de Ádám, az nagyon más. Hát mi összesen használunk 20-30 valahány jelet legfeljebb.
Jó, ez igaz, hát hány olyan kézírás van, amit nagyon nehéz elolvasni, mert annyira gyors, annyira egyéni, ugye Huba, ilyesmire van szó.
Igen, így van. És hát ugye ez a probléma fokozódik a kínai esetében, ahol tényleg nem egy viszonylag szűk elemkészletből kell megpróbálni kitalálni, hogy mi lehet az ott az a krix-krax, ami az illető kézírásban odaírt, hanem egy sokkal nagyobb készletből kell megtippelni. Úgyhogy jószerivel igazából a gyors kézírást olvasni, azt majdhogy nem külön kell megtanulni. Tehát attól, hogy az ember ismeri a nyomtatott, meg az általában használt írott alakokat, abból kicsit sem következik, hogy a gyors kézírást el tudja olvasni.
Tehát akkor van néhány száz alapelem, ezek vannak mindenféle módon kombinálva, jobbra, balra, fölülre, alulra, vagy kívülre, belülre, és a legnagyobb gyűjtemények azok 50-60 ezer ilyen összetett jelet tartalmaznak, ezt mondom.
Te hány jelet tudsz, Huba?
Hát nem tudom, még egyszer sem ültem le, hogy összeszámoljam. Ugye van egy, szokták azt mondani, hogy egy átlagos életvitelt folytató kínai, tehát aki nem tanul speciális dolgokat, és nem foglalkozik a klasszikus műveltséggel, és nem túl jelentős mondjuk a szakszókincse sem valamilyen szakterületen, az olyan körülbelül 4000 írásjegyet használ napi szinten. Tehát ez a tényleges aktív tudása. A passzív ismerete az ennél valószínűleg valamivel több.
Ezek szavak?
Ezek eredetileg egy-egy szónak voltak a grafikai reprezentánsai. Ma már inkább azt mondanánk rá csúnya nyelvészeti szakszóval, hogy morfémák, a morfémikus egységeknek a megfelelői, mert...
Magyarázzuk el akkor a hallgatóknak, tehát hogy vagy egy szótő, vagy egy toldalék szerepű.
Hát ami már amennyire toldalék, igen, a kínaiban egyáltalán van, ezek azért nagyobb rész tövek.
Igen, tehát szótő.
De ugye ezek előszeretettel.
Hát úgy képzeljük el, mondjuk, hogy a magyarban a cukrászda szó, az valójában három részre bontható, benne van a cukor, benne van ez az ász, ész, meg benne van a dade. Igen. Hát amikor halljuk, akkor nem bontjuk ezt szét magunkban, de ez azért három elemből áll. Most, hogy az ászész, az toldaléke, vagy inkább tőféleség, nem tudom, de lehet, hogy a cukrászda szó kínai megfelelője az három jellel van leírva. Vagy...
Mert hogy akkor cukor, mester, bolt, mondjuk így volna egymás mellett?
Hát igen, de igen, persze náluk ugye a hagyományos értelemben nálunk ismert cukrászat az nem volt, ugye, csak
jó,
ők
van.
Vették át úgy, ahogy, úgyhogy így aztán nem is a cukor szóból származtatják ennek a nevét.
Értem. Azt mondtátok, hogy alapelemek vannak. Na most akkor az alapelemek azért önmagukban is tudnak létezni?
Itt a kétféle szinten lehet beszélni alapelemekről. Az alapelemek azok a vonások, amikből 8 különböző típusú vonás van, és azoknak mindenféle variánsai. Ezek tényleg csak olyan úgy alapelemek, hogy grafikai alapelemek, amelyeknek semmi önálló jelentési hozzájárulásuk nincs, külön-külön nem lehet, a vonásokhoz magukhoz nem lehet jelentést társítani. Azután ezekből a vonásokból állnak össze.
Akkor megint a hallgatókat felhívjuk arra, hogy mikor meglátnak egy ilyen kiírást, próbáljuk meg 8 különböző vonástípust felfedezni bennük. Igen? Tehát ezek jelentéssel nem bíró, csak ilyen stilizált, igen.
És azután ugye ezekből állnak össze olyan kombinációk, amelyeknek a többsége eredetileg egyébként önmagában abban az alakban volt egy írásjegy kezdetben, és nagy valószínűséggel ma is létezik önállóan is, de nagyon gyakran fordul elő más összetett írásjegyek elemeként, részeként, komponenseként. Aha. Ezek azok, amikről azt mondtam, hogy több száz.
Nehéz ezt, nem egy rádiós műfaj, ilyen írásjelekről beszélgetni.
Nem, igen, nem tudjuk ki aztán.
De én például ismerek egy ilyen írásjegyet, ami embert jelent, ha jól tudom, és ami összesen két vonásból áll, egy ilyen ferde fölfele menő hosszabb, meg egy ferde lefele menő a közepénél.
Mintha terpezbe állna valaki, de feje nincs.
Hát igen, az lényegében valóban az embernek egy rajzolatából ered. Tehát ugye ezeknek a kínai írásjegyeknek a legkorábbi rétege az olyan képződmény, ami való világbeli dolgok rajzolata volt, és persze aztán egyszerűsödött, stilizálódott, stb.
Hát volt ilyen piktogramszerű eredete volt, és aztán abból lett ilyen.
Mi az, hogy piktogram pontosan?
Hát ezek már nem piktogramok, de a piktogram az olyan, mint a kijárat fölött levő, kifele szaladó ember, ami emlékeztet valamire, egy rajz szimbolizál valamit.
Tehát a latin pictura szóból ugye festmény vagy kép, abból van képezve, ugye? És a piktogramok azok akkor már nem ismerhetők föl, kivéve az embert, aki egy terpezben áll a figura.
Hát, mondjuk maradjunk abban, hogy az ember írásjegyet sem nagyon ismernénk fel magunktól, ha nem tudnánk valahogy az összetet.
Jó, igen.
Ja, azt akartam mondani.
Valamit. Sok érdekes dologra lehet asszociálni, de mondjuk egy teljesen ártatlan embernek egy ártalmatlan szituációval.
Nem hiszem,
hogy nagyon kevés látna bele pont egy ember.
Azt akartam mondani az emberjellel, hogy azt is tudom véletlenül, hogy ennek az emberjelnek van egy másik változata, ilyen kicsit fölfele, tehát ilyen hosszúkás fölfele áll a szára, és az viszont egy csomó összetett jelnek a része. Tehát, hogy így érted, ugye, hogy vannak ezek az alapelemek önálló szerepben, és néha egy kicsit más alakban egy nagyobb jeleknek a része szokott
lenni. Igen, igen. Hát, hogyha egy másik összetett írásjegynek egy eleme, akkor gyakran nem egészen pont úgy néz ki, mint önmagában, de van olyan eset, hogy ténylegesen az elemként is pont ugyanúgy néz ki, legfeljebb ugye kicsit össze van nyomva, mert csak fele olyan szélességű, vagy fele olyan magasságú. De vannak olyanok, mint az ember, tehát vannak még olyanabbak, amelyek annyira eltorzultak, amikor komponensként jelentek meg egy másik írásjegyrészeként, hogy tulajdonképpen megint csak azt mondja, hogy aki nem tanulta meg, nem ismeri fel az összefüggést az önmagában álló alak meg a komponensként álló rész között. De attól még ugye a...
Jaj, tehát nem lehet azzal... Nem lehet azzal megkönnyíteni a dolgunkat, hogy megtanuljuk ezt a néhány... Ebből hány van egyébként? Ja, erre mondtad, hogy néhány száz?
Ezekből? Ilyen komponensből? Hát igazából talán valahogy 1000 és 2000 között lehet, de azoknak egy része viszonylag ritkán fordul elő. A gyakran visszatérők szerintem egy olyan 800-an lehetnek, vagy talán 1000-en.
Kaptunk egy levelet Kalmár Évától, aki maga is ugye élt Kínában, tud kínaiul, és ő, pardon, azt mondja, hogy annak idején pár évtizeddel ezelőtt, mikor az analfabetizmust igyekeztek felszámolni, 1200 jelben állapították meg az írástudás alsó határát, hogy aki ennyit tud, akkor az már nem számított analfabétának. De hát az hogy lehet akkor minden második szót tudja csak elolvasni? Vagy,
tehát hát igen, ez egy nagyon, nagyon ravasz kérdés, hogy honnan számít valaki írástudónak, és honnan nem. Ugye megint az a helyzet, hogy egy hangjelölő írásnál, mint a miénk, vagy legyen az akár a japán, tehát nem is feltétlenül betűírás kell, hogy legyen. Mindenesetre egy nagyon korlátozott néhány tucat grafikus elemet kell megtanulni, és azzal utána kisebb-nagyobb problémákkal, meg helyességgel mindent le tud írni, meg el tud olvasni. Itt meg az a helyzet, hogy valóban ez a valahány ezerig el kell jutni ahhoz, hogy ténylegesen minden vele tipikusan egy napi életben szembe jövő szöveget el tudjon olvasni, és meg tudjon érteni. Nyilván ez az 1200, ez
nagyon kevés.
Ez úgy lehetett meghatározva, hogy ennyit van esélye arra, hogy még a viszonylag visszafogottabb szellemi képességgel megáldottak is meg tudjanak tanulni, vagy nekik is meg lehessen tanítani, és akkor
és készültek?
Át lehet tolni az írástudás küszöbén, mondjuk a lakosság 90.
Vannak olyan szövegek, amik direkt...
Igen, ezt akartam én is kérdezni, hogy akkor ilyen, hát hogy mondjam, kicsit ilyen, mint a gyógytornán, gyógyszövegek, amik az ő hát, szintjüknek megfelel, és szigorúan csak ez az 1200. Vagy mint egy nyelvkönyvbe, hát, ugye, amikor direkt úgy írom igen, meg az olvasmányt.
Igen, ja, igen.
Van ilyen?
Hogy ne legyen benne még ismeretlen szó. Nem tudom, hát szerintem szisztematikusan biztos, hogy nem készültek ilyen szövegek, amit kimondott a sokan azt célozták, hogy pont csak ezzel az 1200, vagy nem tudom hány írásjeggyel írják őket, hogy mindenki számára elérhetővé legyen.
De és spontán mondjuk van olyan, hogy Kínában egy nem tudom, egy bulvárlap, vagy egy nagy
közösségnek
szólólapban sokkal kevesebb jelet használnak?
Nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Nem, konkrétan ilyet nem láttam. De korán sem jelenti azt, hogy nincs ilyen. De jellemzőnek nem jellemző. Tehát nem akarnak most akkor erővel tekintettel lenni arra, hogy meg hát szerintem ugye azért az elmúlt évtizedekben ott is feljebb tolták a lécet, tehát azért ott is most már a lakosság egy igen nagy százaléka legalább leérettségizik, és ugyan a pontos számok birtokában nem vagyok, de szerintem a érettségnek megfelelő végzettségi szint az már hozzá körülbelül 4-5 ezer írás.
Na, ezt akartam pont kérdezni, hogy ehhez a 4 ezerhez mennyi idő alatt jutnak el? Tehát tovább tanulnak? Ugye, mert a magyar iskolákban azt szokták mondani, hogy elsőbe megy a gyerek, és karácsonyra tud olvasni, vagy valami hasonló ígéreteket szoktak tenni. Tehát mennyi idő alatt jutnak el valami 1200-as, vagy 3000-es, vagy 4000-es
hát,
szinten?
Hát megint a pontos számokat nem tudom. Az a tippem az, hogy az 1200-as bűvös számot azt úgy valahogy a 5-6 év alatt elérik. És nekem az az érzésem, hogy mondom, az érettségi Z-szintnek megfelel körülbelül ez a 4000-es vagy 4-5000 közti tudásmennyiség. Mondjuk legalább passzívan, tehát hogy olvasási készség szintjén.
És én nem tudom, mennyire vagy járatos a kínai iskolákban, de akkor ott ez a bizonyos olvasás-írás óra, ami nálunk csak gyakorlatilag a kis iskolában van az elsőben mondjuk, az akkor tovább van még ötödikes korukig is?
Nem tudom, nem jártam kínai iskolába. Néhány kollégámtól eltérően egyébként, akiknek volt ilyen szerencséjük, hogy gyerekkorukat éppen ott Kínában töltötték. De nem az a tippem, hogy szisztematikus írásóra ott is szerintem csak talán az első 2 vagy talán az első 3 évben lehet. Utána ugyanis az alapelemeket megtanulják, és utána ha találkoznak egy új írásjeggyel, akkor a leírása, meg a felismerése, a megtanulása nem okoz már olyan gondot, hogy annak egy külön tanórát kelljen szentelni, hanem hogy jönnek a szövegek, előfordulnak benne az új szavak, új írásjegyek, és azt megtanulják, mint ahogy mi mondjuk megtanulunk egy idegen szót, ha egy idegen nyelvet.
Na, ezt akarom mondani, vagy egy idegen szót, hogyha magyarul olvasunk, hát érted, mert olvasunk, azt akarom kérdezni, hogy ők csak a jelekkel találkoznak, ez szerint, a stúdium szerint már gimnazista, meg érettségiző korukban, vagy a szóval is. Vagyis azt akarom mondani, hogy olvasunk mondjuk Mikszátot 3. gimnáziumban, és az a szó van benne, hogy prókátor. Na most ezt a szót egyáltalán nem ismerte a gimnazista, nem a leírással van baj, persze, mert ő látja, hogy ez prókátor, de megkérdezi a tanárnőt, hogy ez micsoda, és a tanárnő elmagyarázza. Na most ez fordítva van Kínában? Tehát arról van szó, hogy az a szó, hogy ügyvéd, mert ugye prókátor az ügyvéd, azt a szót, hogy ügyvéd, azt mindenki ismeri és használja a mindennapi életben, de azt a jelet, amelyik ezt hát megjeleníti, azt most látja először?
Igen, ez de kezdetben nyilván így van. Tehát ugye amikor 6-7 évesen elkezd tanulni írni, addigra azért egy jelentős szókincsnek van már a birtokában, és akkor gyakranként tanulja meg, hogy azok a már általa régóta ismert és használt szavakat milyen írásjeggyel írják le. Aztán nyilván eléri azt a szintet valahol középiskolás korában, vagy azon túl, amikor már az a helyzet, hogy valóban új írásjegy többnyire akkor jön, hogyha egy új szó is jön, amit aha, addig nem ismert.
Tehát mint a prókátor.
Így van.
Tehát ő ránéz egy furcsa jelre.
Csak mi már azért ugye leírni le tudjuk, mert nekünk ezt már ismerjük. Neki adott esetben elképzelhető. Teszem azt például valamilyen szakszókincsnek a részeként, vagy ami ennél még gyakoribb, hogyha valaki elkezd egy bizonyos iskolázottsági szint után jobban elmélyedni a klasszikus kínai írásbeliségben, akkor fordulhat elő, hogy tömegével jönnek olyan régi hivatalnevek, meg hasonló.
Mint a prókátor.
Mint a prókátor. És akkor nyilván együtt tanulja meg magát a szót, annak a jelentését, meg azt az írásidet is, amit leírhatja.
Most visszatérve még ezekre a komponensekre, vagy részre, vagy elemekre, vagy összetevőkre, amikből a jelek állnak, ugye, amikor két jelből áll, azt mondja, a legtöbb írásjel az két részből áll, az a két rész az nem olyan, mint a összetett szónak a két tagja, ugye? Tehát azok nem azért állnak két részből, mert mindegyik ilyen összetett, mert nem hiszem, hogy a szavak többsége ilyen összetett szó szerint.
Nem, így van, tehát, nem erről van szó. Ezek jellemzően úgy vannak komponálva, tehát ennek az ilyen típusú írásjegykészletnek megint csak ennek a 90-valahány százaléka az úgy áll össze, hogy a két komponens közül az egyik az valahogy a jelentésével függ össze lazán, a másik meg valahogy a kiejtésére utal.
Hát akkor nem piktogram, ne haragudjál.
Nem, mondtam ezek már semmiképpen
nem. Csak azt mondtuk, hogy piktogramból alakult ki.
Így van.
Tehát akkor ezek nem csak eltorzult, vagy leegyszerűsödött piktogramok, hanem itt valami ravasság van. Hogy utal a kiejtésére, ha nincsenek betűk?
Olyan módon, hogy ugye ezeknek az eredetileg még egyszerű, egykomponensű írásjegyeknek ugye megvolt az a szó, amivel összefüggésbe lettek hozva, amiknek a leírására kitalálták őket, és annak a szónak volt valamilyen hangalakja.
Tehát mondjuk a kutya például, akkor az egy kis négy lábat ábrázoló rajzocska volt. Most persze én hülyeskedek, ugye, mert úgy teszek, mint a magyarul volna ez, de mondjuk. Igen.
És hogyha történetesen lenne egy másik szavunk, amit pont úgy ejtünk, hogy kutya, de mondjuk valami teljesen más jelent, és ráadásul olyasmit jelent, amit nem is olyan könnyű lerajzolni, mondjuk valami nagyon absztrakt dolgot, akkor mi sem egyszerűbb, mint hogy a hangalaki azonosság, vagy nagyon erős hasonlóság elve alapján, az ugye egy ismert elv az írástörténetből, rébusz elv néven ismerik általában. Ugye ennek az alapján elkezdik használni ennek a kevésbé lerajzolható fogalomnak a lejegyzésére.
Tehát akkor
is.
Mondjuk, mintha magyarul vár és vár, és a vár épületet azt egy kicsit lerajzolom, bármilyen egyszerű södött formában, és a vár, mint várakozik, az akkor belerajzolom megint a várkastélynak a rajzát?
Pontosan, így van. Ez történt a kínai írás fejlődése során is, amennyire ma így vissza tudunk következtetni, hogy elkezdték hangalaki egyezés alapján más szavak, fogalmak jelölésére is használni, a korábban már megvolt írásjegykészlet elemeit, de mivel aztán így meg túl sok lett az azonos kinézetű dolog. Nagyon hasonlóan egyébként ahhoz, ami a mezopotámiai írással, meg az egyiptomival történt, elkezdtek hozzáadogatni másodlagos elemeket, hogy megkülönböztessék az azonos hangalakú, de mást jelentő morfémák jelölőit.
Tehát vár épület, vár türelem, mondjuk, vagy így ilyesmi?
Van. Aha. Példa, így van. Tehát
és ha ránézek egy ilyen két részre osztható, vagy bontható jelre, akkor azonnal lehet tudni, hogy melyik fele utal a, tehát mondjuk a felső utal a tartalmára és az alsó hangalakra, vagy fordítva.
Nem, ez nem ennyire automatikus. Statisztikailag gyakoribb, hogy a bal oldal a jelentési elem. Érdekes, hogy ami a alul-felül tagozódású, ott nem tudom, hogy ott van-e statisztikai nyomás valamelyik irányba.
És lehet, hogy akit írni tanul az a gyerek, az valójában már ennek nincs is tudatában, hogy az egyik fele ezért olyan, a másik fele azért? Tehát ez csak a tudós tudja?
Valamilyen szinten, szerintem az írás tanítás fázisában, Kínában is azért meg-meg említik nekik, hogy ebben az írásjegyben például azért a bal oldal, azért a fát jelölő írásjegy, ami önmagában a fa szónak a jelölője, mert hogy ez egy fából készült dolog, vagy valami köze van a fához, mint olyanhoz, vagy... Ugye, ha mondjuk a szív jelentésű írásjegy áll ilyen jelentést, ami jelölőként benne, akkor jó esélye valami érzelemre utaló szónak a reprezentánsáról van szó.
Hát ez már maga a költészet. Nagyon jó.
Egészen más észjárás kell hozzá, mint a betű, mint a hangot jelölő írásoknak a megtanulásához. Huba, ráérsz még, hogy a szünet után folytassuk?
Igen, hát akkor, persze.
Akkor azonnal visszatérünk egy kis szünet után. Ismét üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Itt ül velem a stúdióban
Nádasdy Ádám.
Én Kálmán László vagyok, és a telefonnál Bartos Huba, nyelvész, sinológus. A kínai írás rejtelmeiről kezdtünk el vele beszélni, és már valami picit kezdjük érteni, hogy hogy van ez a dolog. A kínai írásjelek ugye gyakorlatilag szótöveknek felelnek meg a magyarra lefordítva, tehát egy írásjel az, ha nem is egy teljes szó, de mondjuk olyan, mint egy szótő, és maga is általában két részre szokott oszlani, az egyik fele általában a tartalmi részére utal, a jelentésével kapcsolatos, a másik része általában a hangzásával kapcsolatos, de nem úgy, hogy leírja a hangzását, hanem csak emlékeztet rá valahogy. Erről beszéltünk eddig. Egyébként én mindig csodálkoztam azon, hogy vagy gondolkoztam azon, hogy milyen furcsán viszonyulhatnak a kínaiak a mi írásunkhoz. Ugye? Mert amikor mi meglátunk egy ilyen kiírást, ami három összetett írásjelből áll, és egyébként egy egész hosszú dolgot jelent az a dolog.
Csang bácsi vacsorázó vendéglője.
Igen, de mégiscsak egy rövid fölirat ránézek, és egy pillantásra látom, hogyha tudnék kínaiul, azonnal látnám, hogy mi az. És ehhez képest egy kínai ránéz, egy mondjuk elmegy mellette egy magyar tűzoltóautó, és látja, hogy rá van írva, hogy katasztrófa védelem. Hát szerintem ő nagyon elcsodálkozhat azon, hogy mi ezt hogy tudjuk elolvasni, hogy elrohan mellettünk egy autó, és rajta van, nem tudom én, 15 betű.
Igen.
Tehát, hogy nagyon másképp viszonyulnak, gondolom, vagy másképp jár az eszük. Egyébként valószínűleg mi is úgy olvasunk egy kicsit, mint a kínaiak. Szerintem ránézünk a katasztrófa védelemre, akkor nem nézzük át betűnként, hogy hogy áll össze, hanem ugye egy képet ismerünk fel, gondolom.
Persze, hát valószínűleg odáig olvassuk, hogy katasz, és már tudjuk, hogy mi lehet egy autóra ráírva.
De ha végig elolvassuk, akkor is szerintem ilyen nagyobb részekben olvassuk el, ahogy ők is tulajdonképpen.
Huba, mi van az olyan szavakkal, mint lézer, meg röntgen a kínaiban? Ezt hogy írják le?
Hát két stratégia volt az idők során erre. Az egyik, hogy ugye van valamilyen forrásnyelv, ahonnan átvették, teszem azt a lézer esetében nyilván az angol, és akkor megpróbálták nagyjából az angol hangalapot amennyire lehet annyira jól lekövetni a kínai szótagszerkezettel, a kínai lehetséges kínai hangalapokkal, és olyan írásjegyeket választottak hozzá, amelyeknek a kiejtése így egymás után rakva nagyjából kiadta azt, hogy lézer. Pont a lézer esetében nem tudom, hogy volt-e ilyen.
Ezt sejtettem, hogy így volt, de akkor itt ebben az esetben az írásjeleknek a tartalomhoz semmi közük nem lesz.
Ilyenkor nem, így van. Ilyenkor csak a kiejtésük alapján vették őket igénybe. Ennél azonban sokkal gyakoribb és szofisztikáltabb módszer az, hogy megpróbálják valamilyen módon, ha lehet, akkor elemenként, ha meg nem, akkor ugye egyben jelentésileg visszaadni egy olyan kínai összetétellel, ami rendes régről meglevő kínai morszémákat használ.
Hát ahogy már magyarban a telefont eleinte távbeszélőnek hívták, ugye?
Így van.
Tehát ilyen állandó nyelvújításban vannak ilyen szempontból?
Azt lehet mondani, hogy igen. És aztán különös sportot is próbálnak abból űzni, hogy mondjuk megpróbálják ezt a két stratégiát nagyjából egyszerre megjeleníteni, tehát hogy fordítsák le mondjuk olyannal, ami a jelentését visszaadja egy-két vagy valahány hagyományos kínai szóval, de próbáljanak mondjuk a szinonimák közül úgy válogatni, hogy az eredménynek a kiejtése is valahogy közel álljon az eredeti szónak a kiejtése. Ez nem mondom, hogy ilyenből nagyon sok példa van, de előfordult, tehát hogy törekednek időnként arra.
Szabad akkor fantáziálnom.
Pont a lézer esetében speciál nem.
Szabad fantáziálnom, mintha magyarul is ilyen írás használnánk, és a futball azt lefordítanánk arra, hogy labdarúgás, mert hiszen ez ugye volt is a magyarban is erre egy kísérlet, vagy hát eredmény is volt, és akkor a labda és a rugás jeleket adnánk, de a fut jelet is betennénk azzal, hogy a futball az futtal kezdődik, és hát eme játék során a játékosok állandóan futnak. Tehát, hogy van közel hozzá, ilyesmit csinálnak?
Igen, próbáltak így.
Ez nagyon
csinálni, vagy ilyesmit is csinálni.
Vagy inkább olyan, mintha a labdarúgás helyett olyan összetételt próbálnánk keresni, ami fővel kezdődik, vagy alra végződik, hogy az eredetihez is hasonlítson.
Aha. Vagy labdafutás. Mondd, Huba, mi a különbség a piktogram és az ideogram között?
Hát más szögből közelíti meg a dolgot a két elnevezés. A piktogram ugye arra utal, hogy lerajzolja a világ dolgait, képileg megjeleníti. Tehát egy olyan grafikus elem, amit mondjuk írás elemként is lehet használni, és ami megpróbálja lerajzolni a világ dolgait. Az ideogram elnevezés pedig ugye arra utal, hogy fogalmakat, eszméket társítanak vele, tehát egy olyan írásjegy, amely egy bizonyos fogalomnak a megjelenítője.
Anélkül, hogy hasonlítana vizuálisan a dologra.
Igen, lényegében ez nem szükségszerű vele járója. Tehát lehet ideogram, ami egyben piktogram is, de olyan ideogram is, ami nem piktogram.
Mondhatom én, hogy az általunk is használt számjegyek, ugye hivatalos nevükön az arab számok, hogy azok ideogramok?
Hát, ravasz kérdés. Miért is? De igen, a igen, igen. Főleg amikor a matematikai alapokra gondolok.
De hát a háromnak semmilyen módon, az nem mutatja, hogy az egyel több, mint a kettő, ha leírod egymás mellé, ugye? Vagy a négy egyel több. A kínaiak mit csinálnak? Használják ezeket?
Mármint az arab számokat? Igen. Igen, használják azokat is. Aha. Főleg a nagyobb darab számok, tehát a több számjegyből álló számoknak a lejegyzésére.
De amikor én azt mondom, hogy ötkor jövök haza, akkor nem az ötös számjegyet használom? Van erre régi
ez rendes? Ez teljesen vegyes. Ugye vannak a saját számokat reprezentáló írásjegyeik. Ebben az esetben szerintem körülbelül 50-50 százalék az esélye, hogy az arab számmal, vagy
most
az
akkor visszatérve az Ádám kérdésére, hogy a számok, az arab számok, amiket mi használunk, ideogramnak tekinthetők-e. Ennek van egy egyszerű próbája. A kínaiban vannak, amikor nem arab számot használnak, vannak saját jeleik, akkor azok egybeesnek azoknak a szavaknak a jelével? Nyilván nem. Tehát nincs, igen, külön, nincs a kínaiban nincs, külön nincs, a nincs. Három szóra egy jel, meg a hármas számra egy jel.
Nincs, nem.
Tehát akkor tulajdonképpen igen, ez megválaszolja a kérdést. Kérdezhetek egész mást? Ugye Kína az egy, nem tudom, hogy lehet-e mondani rá, hogy sok nyelvű ország, de mindenesetre rengeteg nyelvváltozat van. Talán azt is lehet mondani, hogy több nyelv is van. Nem tudom, hogy erre mi a hivatalos álláspont.
Már most olyanokra gondolsz, akik magukat mégiscsak kínai beszélőknek mondják.
Hát rokon nyelvekről, ugye, igen,
igen. Ez kétfedelű kérdés, mert valóban sok nyelvű ország, hiszen nagyon sok olyan etnikum él Kínában, akiknek a nyelve az semmilyen értelemben nem kínai.
Tehát nem is rokon.
Esetenként még csak nem, de ezek némelyikkel még csak nem is rokon a kínainak, hát gondoljunk a mongolra.
Így van.
Ja, jó, nem erre gondoltam. Én most a rokonokra gondoltam, de mindenesetre az egész országban ugyanazt az írást használják, az egységes, nem?
Hát azok a... Tehát visszakanyarodva az előző kérdéshez, a kérdésnek a második rétege, ugye, hogy a kínainak nevezett, a köztudatban kínai nyelvként élő nyelvnek, vagy nyelvváltozat sokaságnak valóban közös írása van. Bár ez sem teljesen azonos. Tehát vannak olyan változatai a kínai nyelvnek, amelyekhez annak a használói az idők során hoztak létre olyan írásjegyeket, amelyek nem részei a standard írásjegykincsnek. Ugye ez a legismertebb ilyen, az a kantoni nyelvváltozat, ami a hongkongi és Hongkong környéki területnek a nyelve, és ugye Hongkong tudjuk, hogy kulturálisan azért független volt az elmúlt 101 néhány évben Kínától, illetve egész pontosan az utóbbi néhány évtizedben már megint nem az, de volt egy hosszú időszak, amikor az volt. És hogy ott jött létre egy olyan írásjegykészlet, ami azért jött létre, hogy a kantoni nyelvváltozat sajátosságait meg tudja jeleníteni.
Tehát én leutazom Pekingből Hongkongba, és az újságban olyan szavak lesznek, már úgy értem, olyan írásjegyek lesznek, amiről nem tudom, hogy micsoda.
Így van. Tehát egy ártatlan kínai, aki soha nem találkozott ezekkel, és akkor ez úgy fog járni, hogy sok olyan szóval, különösen a nyelvtani viszony szavakkal fog találkozni, úgy tűnnek számára teljesen olyanok, itt távolról ránéznek grafikailag, mint a többi kínai írásjegyek, de valahogy nem ismeri őket.
De várjál, nem csak olyan, bocsánat, Laci, mondjad mindjárt, mert az fontosabb, csak be akarom fejezni. Tehát nem csak olyan van, hogy én leutazom, most egy igazi magyar példával leutazom Csíkszeredába, és azt mondja valaki, hogy a blokk mögött várok rád, és én tanácstalanul nézek, mert nekem a blokk az egy papír darab, amit a pénztárnál adnak, ő pedig a panelházat nevezi blokknak, mert hát egyszerűen messze van, és másképpen használják. Tehát nem csak ilyenre gondolsz, hogy Pekingből Hongkongba menet, hanem egyszerűen fogalma nincs, hogy mi az, ami oda van írva.
Nem, hát itt persze lehet azt mondani, hogy duplán nincs fogalma, mert hogy a hangzó nyelvvel sem nagyon tudna mit kezdeni, az is annyira különbözik a pekingitől, hogyha nem tanult külön kantoni nyelvet, akkor nem sokat fog érteni belőle. De az írott nyelvből jobb eséllyel megértene elég sok mindent, és meg is ért tulajdonképpen, de lesz egy csomó olyan mozzanat, mert az írásjegy mondjuk az, hogy a kutyát jelölő írásjegy az azonos itt is, meg ott is teljesen másképp ejtik ki. Egyébként pont másik témát használnak a mai kantoniban, meg a pekingiben, de a többség mégiscsak ilyen.
Igen, most előre szaladtál, mert én igazából azzal az alapkérdéssel akartam kezdeni, hogy itt van egy ország, amiben rengeteg nyelvváltozat van, sokan meg sem értik egymás beszédben, de szerencsére az írás egységes, és így írásban megértik egymást. Most pont egy ellenpéldát mondtál, hogy esetleg még írásban sem értik meg teljesen egymást.
Vagy nem teljesen, így van. Most de nem árt tudni, hogy
de mégis kínai... fel tudják használni az írást arra, hogy amit a Csíkszeredában muroknak mondanak, itt meg sárgarépának hívjuk, annak mégiscsak ugyanaz az írásjele, és akkor így meg tudják, tehát föl tudják használni az írást arra, hogy megértsék.
Hát ilyen, ha ennek a példának az analógiáját követnénk, akkor nem, mert akkor, hogyha ennyire más morfém, ennyire más szó lenne, akkor annak az írásjegye is valószínűleg más lenne. Például az előbb a véletlenül előkerült kutya ügy, hogy ugye a kutya szóra a hagyományos kínai írásbeliségben kétféle írásjegy is létezik. Ez nem csak az írásjegy különböző, ez két külön szó.
A
mai nyelvváltozatok egy része az egyiket használja, a másikat használja.
Mint kutya és ebb, mondjuk.
Kutya és ebb.
Mondd ki ezeket a szavakat.
Mármint kínaiul?
Igen.
Hát én most csak pekingiul tudom ezeket kimondani. A go és chan.
Igen. És ezzel szemben Hongkongban?
Hát ezt nem is próbálnám meg, mondják ki.
De ott a kettőből az egyiket használják, vagy egy harmadikat?
Nem, ott a kettőből az egyiket.
Na jó, az mégis.
Pekingben meg a másikat. És hát egy csomó ilyen szó van, aminél ez a viszony, hogy valahogy létezik mind a kettő, ismert mind a kettő, de mégis a pekingi beszélt nyelvben a csüen alak az nem nagyon használatos ma már, legfeljebb régi hagyományos szövegek kontextusában.
Tehát akkor az írás, amit én ilyen naívan elképzeltem, hogy az írás az azt arra szolgálhat, hogy mindenki mindenkit megértsen az országban, csak le kelljen írnia, azért ez így idealizálva van, akkor ez nem teljesen igaz. Mert már épp azon gondolkoztam, hogy Európába is be kéne vezetni a kínai írást, és akkor a különböző európai nemzetek írásban minden további nélkül megértenék egymást, de ezek szerint ez nem ilyen egyszerű.
Nem, ez azért nem igaz, mert hogy a helyenként azért akkorák a különbségek ezek közt a nyelvváltozatok közt, hogy jönnek be zavaró momentumok. Illetve hát olyan, mondjuk a kantoni szerencsés, mert hogy viszonylag erős volt az elit kultúrája, és kitermelte, létrehozta a saját kiegészítő írásjegykészletét, hogy a kantoni nyelvet teljesen le tudják kódolni. Egy csomó más nyelvváltozat nem ilyen szerencsés, tehát ott, ha azokat megpróbálnák a rendes kínai írásjegykészlettel leírni, akkor egy csomó szó helyén csak valami lyuk állna, mert hogy annak nincs megfelelője.
Hát meg gondolom, vannak nyelvtani szereplő, azt te is említetted, de nyelvtani szereplő szavak, amit mások.
Azoknál meg különösen lenne ilyen probléma. De ugye azért szokták azt mondani, hogy írásban azért megértik egymást, mert hogy léteznek mindenféle írott nyelvek a kínai nyelv fogalmán belül. Van például egy úgynevezett klasszikus írott nyelv, ami mondjuk annyira távol áll már a maitól, hogy aki ezt külön nem tanulja, az csak egy mai nyelvtudás alapján szavakat megért belőle, de a szöveg egészét valószínűleg nem fogja tudni értelmileg összerakni. Viszont van egy modernebb irodalmi nyelv is, az sem olyan nagyon modern, mert a gyökerei is jó pár száz évre nyúlnak vissza. Ez a hagyományos regényirodalomnak a nyelve.
Igen.
És ami ebből kifejlődött a 20. század elejére, alakult ki egy ilyen írott standard féleség, ami persze nagyon közel áll, viszonylag közel áll a korabeli beszélt standardhez.
Hát mondjuk a szép irodalom...
Ebben az időszakban a Peking környéki nyelv volt.
A szép irodalom az ezen van, ezen a nyelven van? Vagy
jellemzően ezen van, igen. Bár ma már
vagy van regionális szép irodalom?
Valószínűleg van, és Kantonban egészen biztosan van, Kanton környékén meg Hongkongban.
Hát ez olyan, mint az a Svájcban is van.
Helyenként ugye az a probléma, amit az előbb említettem, hogy egy csomó nyelvváltozatban egy csomó olyan szó használatos, aminek nincs a standard kínai írásjegykészletben jele. Tehát hogy akkor nem tudnák jól leírni. Ez nyilván egyfajta akadálya annak, hogy különböző régiókban, különböző helyi nyelveken hozzanak létre.
Várjál, még a régiókról eszembe jutott valami, amikor az egész országra vonatkozik valami, erre próbáltam egy példát találni. Na, ott van például a menetrend, ugye, a vasúton. Hát én elindulok, nem tudom én, Shanghai-ból, és valahova ország másik végébe akarok utazni, és ott van a menetrendben ott vannak az állomások. Ugye egyrészt az állomás nevéből nem tudom, hogy kell kimondani, ugye, hanem ismerem azt a várost.
Igen.
Tehát a menetrend az ezekkel az írásjelekkel van írva. Nincs olyan, mint a Japánban ilyen hangjelölés, hogy valahogy a kiejtését...
Nincs, nem használnak ilyesmit. De ha már konkrétan a menetrendet hozod, az még egy sokkal súlyosbítva van, mert hogy egy csomó kínai városnak van egy régies elnevezése, ami egészen más, mint a modern ismert neve. Úgyhogy, és a vasúti menetrendben előszeretettel használják csak a régi elnevezéseket részben, mert azok tipikusan egytagúak, és ezért ugye helyet lehet spórolni.
Jaj, a nagypapám az járt Kínába, és mondta, hogy van egy város, amit Shenyangnak és Mukdennek is lehet nevezni.
Az egy kicsit más, ugye annak Shenyang a hivatalos kínai, de a Mukden, azt ugye most én pontosan nem tudom, de mivel Mandzsúriában van, jó eséllyel a Mandzsúria.
Ja, jó, lehet. Értem, akkor az, nem, az olyan, mint Kluzs és Kolozsvár, ugye? Tehát akkor
igen, igen.
Mukden, de, az nem is lehetne kínai.
Mondják, hogy a Shanghai, az nálunk csak úgy ismerik, hogy Shanghai, Kínában van egy hagyományos neve, szerint Hu, és ennek van egy saját írásjegye.
Ajaj.
És az, hogy Peking Shanghai vasútvonal, abban nem leírják, hogy Peking Shanghai, hanem Pekingnek még egyszerűbb, mert ott egyszerűen csak a második tagja, a Jing számít ennek a rövid névnek, ami ugye fővárost jelent önmagában, és akkor a Peking Shanghai vonal az a Jing Hu vasútvonal. Azt úgy tanulhatja meg az ember még egyszer.
Jó, ezek nyilván híres városok, de hogyha akkor az ország távolabbi részén levő a menetrendnek az a része, az semmit nem mond egy átlagos kínainak, ott csak ilyen ákombákomokat lát, mint
ne
mindig.
Utazgassál csak így össze-vissza, hát ez a lényeg. Hát,
ez egy megoldás. Igen. Egyébként a hagyományos Kínában nem is nagyon szerették az utazgató embereket.
Igen.
Na, hadd térjek át még egy másik témára, mert fogy az időnk. Ugye arról is beszéltünk a múlt alkalommal, hogy az, hogy az ember hány szót ismer, az egy dolog, hogy hány írásjelet ismer mondjuk akkor, hogyha ilyen nyelvet beszél, mint a kínai, az egy másik dolog. De a harmadik az, hogy valójában a kínai szavaknak gondolom egy jelentős része, az nem egyetlen egy írásjelből áll, ugye? Hanem ott is vannak összetett szavak, vagy több szó többből álló szavak.
Így van. Rettenetes mennyiségű van a mai kínai nyelvben. És hát azokat értelemszerűen ahány elemből, ahány morfémából, ahány összetételi tagból összerakták, annyi írásjegyből fog állni. Tehát a legtöbb olyan ilyen az persze két tagú, de vannak bőven három vagy négy tagú elemek is.
Tehát olyan nálunk, mint a vasút, hogy le van írva a vas, meg az út.
Ez igen. Még konkrétan pontosan így van a kínaiban is. Tehát a vasút az tényleges konkrétan
vasút. Jaj, de jó, mert a múltkor pont ezt hoztuk példának, és én akkor rögtön azt mondtam, hogy kínaiul biztos nem így van, de ezek szerint így van.
Olaszul is ferrovia. Ugye vasút, és
értem.
Na most akkor, na várja, de akkor ez a vasút, ezt egy szónak szokták nevezni a kínai nyelvészek, vagy grammatikusok? Vagy?
Igen, ha itt teszed fel a kérdést, hogy a kínai nyelvészek, akkor igen, a kínai nyelvészek jó része ezt egy szónak nevezni. Az sokkal durvább kérdés, hogy mit gondol erről az ártatlan kínai anyanyelvi beszélő.
Aha.
Létezik-e számára az a nyelvi egység, amit mi úgy hívunk, hogy szó ebben az értelemben. És hát erről elég sok vita volt az elmúlt 40-50 évben a kínai nyelvészeti szakirodalomban, és igazán nincs konkluzív
bocsáss meg, azt mikor leírják, hogy vasút, a két jelet vizuálisan is valahogy összekötik, vagy közelebb írják, vagy egybefolyatják?
Nem. Azok pont ugyanannyi távolságra lesznek egymástól, ha nem tartoznának egy szó.
Tehát akkor elnézést kérek, de akkor a hideg konyha és a hideg konyha, az egyformán van leírva?
Az igen.
Hát akkor joggal hiheti azt az átlagember, hogy a kínaiban nincsenek összetett szavak?
Így van, ez volt ebben az előbb említett vitában az egyik érv, amellett, hogy a kínai beszélők, az ártatlan, tehát nem nyelvész kínai igen. beszélők intuíciójában nincs olyan, hogy szó, mert hogy nem erősít erre rá, sőt ennek ellene dolgozik az ortográfia, az írás.
Na de magyarul, mint az előbb is példáztam, a kiejtésben nagyon is más. Hát ugye nem minden hideg konyha hideg konyha. És ezt igen. A kínaiban is lehet akkor érzékeltetni?
Vannak példák, ahol igen, de nem feltétlenül van ez így. Nem mindig van ez így.
Ajaj.
Én most az írás
tehát nagyon sok olyan eset van, amikor ez alapján, ez sem segít annak eldöntésében, hogy egy szó összetétellel, vagy pedig két külön szónak a szerkezeti összekapcsolásával állunk szemben.
Most az írás szempontjából gondolkoztam ezen, hogy beleéltem magam egy kínai gyerek helyébe, aki ugye megtanulja ezeket az írásjeleket, két rész, azok maguk is már két részből állnak, akkor van egy ilyen szó mondjuk, mint a magyar cukrászda, tudom, hogy nem így mondják kínaiul, de mindegy, három részből áll, a cukor, az ász, meg a da, ugye a magyarban sem bontja föl ezt a gyerek magában, tehát akkor gyakorlatilag három jelet kell mondjuk egy ilyenhez megtanulnia, de azok is kettő-kettőből állnak, amikben szintén hát, hogy azok hogy, nem tudom, mennyire veszik észre, hogy azok hogy állnak össze, tehát akkor ez egy viszonylag elég bonyolult dolog, hogyha mondjuk a vasút szót megtanulják leírni, akkor kénytelenek tudatosítani magukból, hogy az vasból meg útból áll össze, szemben egy magyar gyerekkel, aki a hangzás alapján leírja, hogy vasút, mert úgy írja le, ahogy hallja.
Szóval hát azért igen, nyilván másfajta megközelítést igényel így szellemileg a dolog, de nehéz, én nehezen élem bele magam mondjuk egy 6-7 éves írni tanuló kínai gyermeknek a lelki világába. Tehát ugye én, aki felnőttként kezdtem el ezekkel megismerkedni, nyilván teljesen másképp közelítettem meg ezeket a dolgokat. Arról nem beszélve, hogy nyilván másképp magyarázta nekem egy felnőttnek egy magyar kínai tanár, mint ahogy egy kínai gyereknek magyarázza ezt Kínában egy kínai
alsóiskolai tanár. Mi van a többes számjelével? Azzal mi van?
Hát elsősorban az van vele, hogy nincs.
Hát valahogy csak ki lehet fejezni. Csak ki lehet fejezni, hogy kutya vagy nagyon, kutyák.
Nagyon ügyes módok vannak erre.
Csomó kutya.
Például azt találják mondani, hogy néhány kutya, hogyha több kutyáról van szó, vagy sok kutya. Aha. De igazán például a kutya főnevet nem lehet többesíteni. Van egy többesítő elem, amit bizonyos elsősorban személyeket jelölő főnevekhez hozzá lehet tenni, és ezt használják a személyes népmások többes alakjainak a megjelölésére is, de ez mondom nagyon limitált, nagyon szűk a használati köre, és
mint magyarul ő és ők, valahogy ilyesmi?
Hát ő, ha már egyébként valami magyar hasonlót akarnánk keresni ehhez, egy kicsit olyan, mint a magyarban az ék többesítő, ami ugye nem köthető bármihez hozzá.
Igen, értem.
És akkor értem. Igen, úgy lehet gondolkodni arra, mint hogyha az ők, az úgy lenne, hogy ő ék.
De a szomszéd
ez a példa, ez az analógia, de nem tökéletes.
Értettem. Tehát tulajdonképpen akkor ilyen toldalékok, ragok, jelek nincsenek?
Ragok nincsenek.
Hát nyelvtani szereplő elemek.
Jelek van. Talán, tehát bizonyos elemek vannak, amikről vannak, akik azt gondolják, hogy jelek, vagy toldalékszerűek, de hát ez megint csak azt jelenti, hogy nincs.
Na, figyeljetek, most az írás témájától eltávolodtunk.
De ezek, bocsánat, ez szót még ezt hozzátettek, ezek ugyanúgy egy-egy önálló írásjeggyel vannak leírva.
Igen.
Tehát teszem azt a különféle aspektusoknak a jelölői, amiket némelyek toldaléknak tartanak, mert hogy olyan erősen kötődnek már a tőhöz, de gyakorlatilag egy önálló írás, egy ugyanolyan darab dolog, mint ami előtte magát az ígért, az, hogy megy vagy ül,
igen,
azt reprezentálja.
Igen. Jó. Egyrészt eltértünk az írástól, másrészt letelt a műsoridőnk. Én azt javaslom, egyébként már beszélgettünk is erről, hogy valamikor nyár végén vagy ősszel van ez a sorozatunk a szószátjáron belül, hogy különböző nyelvcsaládok, nyelvcsoportok ról beszélünk, akkor beszéljünk a kínairól és a rokon nyelveiről Hubával, hogyha beleegyezik, majd megbeszéljük,
igen,
hogy mikor.
Igen, abszolút szívesen állok rendelkezésre.
És akkor a mait viszont megköszönjük. Én sokkal okosabb lettem, nem? Ez nem olyan nagy szó, de sok mindent megtudtam. Remélem, hogy a hallgatóink is. Elbúcsúzunk, találkozunk jövő héten.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Köszönjük.